Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk az igazi Afrika egyik országába. Ugye azt szokták mondani, hogy az igazi Afrika az a Szaharától délre lévő terület, az a hely, ahol még mindig klasszikus módon is lehet utazni, és hát az összes többi hely az már olyan szinten globalizálódott a világban, Amerikától Ázsián át Ausztráliáig, hogy klasszikusan utazni, amikor még kalandornak érezhetjük magunkat, már nem lehet csak Afrikában. Hogy igaz-e ez a mondás? Ennek is utána járunk, és az elkövetkezendő egy órában hallhatnak még vízilovas kalandokról, sátortáboros kalandokról, orvosokkal kapcsolatos érdekességekről és sok minden másról, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Egy kedves barátom azt mondta, hogy Afrika az utolsó olyan hely a világban, ahol még a klasszikus értelemben lehet utazni, és az kétségtelen, hogy igazi kalandozónak, sőt, néha akár kalandornak is érezhetjük magunkat, mert a vad dolgokba is előbb-utóbb bele fogunk menni, mégpedig azért, mert a komfort érzetünk hiányát valahogy megpróbáljuk kompenzálni, mert hogy itt azért vannak úttalan utak, valóban előfordul az, hogy semmilyen jelzőtávla nincsen, vagy ha van, akkor azt egy bácsika tartja az ölében, és mutatja, hogy balra mondjuk a lodge, és nagyon abszurd szituációk sokasága van, és tényleg úttalan utakon járhatunk valóban. Jó magam például a Malawi-Mozambiki határon is voltam, és megérkeztünk egy olyan helyre, ahol se telefon, se áram nem volt, és magyar orvosokat kísértem el újságíróként, és lényegében segítettek a helyieknek, meghirdették még korábban, de ilyen szájhagyomány útján, hogy majd oda jönnek, és akkor ha valakinek kell egészségügyi segítség, akkor ezt humanitárius okokból igénybe vehetik ingyen, és egy nyílt területen a betonra rápakolták a holmiukat az orvosok, több ezres tömeg várta őket. De tény és való, hogy itt az a furcsa benne, hogy valóban még ritka az európai ember, és azonnal megvámulnak minket, odajönnek, odasereglenek, érdeklődnek, figyelnek, hogy hú, hát honnan is érkeztél, hogy hogyan nézünk ki. Az is egy meglepetés számukra, hogy külsőre teljesen mások vagyunk, mint ők, ugyanakkor mégis rendkívül kedvesek, és engedik, hogy fotózzuk őket, minden szituációban. Ez nekem nagyon kellemes volt, hogy ha kell, akkor még pózolnak is, hogyha azt szeretnénk, és valóban nagyon nyitottak voltak itt Malawiban. És amikor itt jártunk, ugye itt a Malawi-Mozambiki határon, lényegében több száz kilométerre jobbra-balra egyetlen orvos sem volt, gyógyszerhez sem tudtak hozzájutni, és össze is kaptak egyébként, hogy kirészesüljön abban az áldásban, hogy majd a magyar orvosok meggyógyítják őket, és azért az alapoknál kellett elkezdeni, mert hogy sok helybelinek még azt is el kellett magyarázni, hogy Semmelweis Ignác is rájött már arra, hogy kezet kell mosni, és akkor nem lesz fertőzés, és bizony még arra is sor került, hogy bemutató tornát tartson az egyik orvos, mert az kellett az ízületi bántalmak elmúlásához az egyik betegnél. És valóban nagyon-nagyon sokat számít ez a fajta segítség, és minimális beavatkozás is nagyon nagy dolog számukra. Szemüveg. Van egy kedves ismerősöm, mindig jár Afrikába egy orvos hölgy, és ő mindig visz olyan használt szemüvegeket, amelyek senkinek nem kellenek, nem engedi, hogy a páciensek kidobálják, és Afrikában odaadja, és hát te jó ég, új életet kaptak volna sokan, mert nem jutnak szemüveghez, pedig rövidlátók, és akkor ott válogatnak, és jaj, te jó ég, örülnek. Ez az öröm is, amit felhőtlenül lehet látni az arcukon, hogy úgy örülnek, ez csodálatos dolog. Úgyhogy Malawiban valóban ez kellemes és nagyszerű látvány volt. Nekem volt azért kellemetlen kalandom is. Előtte volt egy sportbalesetem, ugyanis fociztam, és éppen gólt fejeltem, de annak az volt az ára, hogy a védő az belefejelt az arcomba, és az egyik fogam meglazult. Ezt titán csappal rögzítette egy remek szakember, és így érdekeltem tovább, míg nem Afrikában, pont amikor kint voltam a delegációval, ezzel az orvos különítménnyel, akkor olyan nagy volt a tömeg, akik vártak az orvosokra, hogy amikor már sötétedett, és éreztük, hogy most már el kell menni valahogyan, és hát persze lányok voltak az orvosok, főleg hölgyek, és muszáj volt valahogy elmenni onnan, mert lényegében láttuk azt, hogy sötétedik, és nem biztonságos a hely, hát áram nem volt, víz nagyon-nagyon messze volt csak, amit magunkkal vittünk, az volt, és azért Afrikában este egyedül egy ilyen ezres tömeggel az nem feltétlenül jelent biztonságot, még akkor sem, hogyha Malawi egyébként sokkal-sokkal jobb biztonsági szempontból, mint mondjuk Kongó, vagy sorolhatnám tovább, vagy akár mostanában a Dél-Afrikai Köztársaság jó néhány nagyvárosa. Úgyhogy el kellett jönni, és azt hiszem talán a kulcsért mentem el, vagy valamiért elmentem, de lényeg a lényeg, hogy a tömegben megütötték az arcomat, és kiverték a fogamat, a titáncsap elengedett, és hát éreztem, hogy ebből nagy baj lesz, de az orvosok között ugye fogorvos nem volt, mindenki azt tudta csak tanácsolni, hogy most már húzzam ki hazáig, így is történt, és nagyjából 6 hónap volt, mire rendbe rakott még a Bródy Sándor utcában egy kedves fogorvos, úgyhogy volt azért a szájsebészeti műtéttel bőven problémám, de azzal együtt mégsem úgy éltem meg ezt az egész kalandot, hogy te jó ég, mi történt, véletlen volt egyébként, tehát nem direkt ütötték, verték ott ki a titáncsapot a fogamnál, de úgy éltem meg ezt az egészet, hogy hát a Malawi az maga a vadregényesség, a csoda, valóban az egyenlítői Afrika érintetlen gyöngyszeme, gyönyörű esőerdőkkel, hegyvidékekkel és igazi exotikus kalandokkal, hát tipikusan itt azért vannak kalandok. De amikor eljöttünk ide, akkor úgy érzi az ember, hogy hát most tényleg igazából utazott olyan helyre, hogy amikor elkezdtük mobiltelefonnal fotózgatni a helyeket, akkor megnézték saját magukat, és hát nem hitték el, hogy ilyen van, így megijedtek egy pillanatra a mobiltól. És kiderült egyébként, hogy nem látták még a tükörképüket, mert ott nem volt folyó vagy tó, maximum ott szokták megnézni, tükör meg nincs a településen, és most látták először, hogy néznek ki valójában. Saját magukat először látták. Ez nagyon megható volt, és nagyon-nagyon érdekes. Ami meg még szintén nagyon érdekes volt, hogy hát itt az a betegjogok, meg ilyesmi, hogy nem működik gyakorlatilag. Mindenki odajön, és örül annak, hogy egyáltalán segítenek rajta, és adnak valami gyógyszert, vagy jó tanácsot, vagy bármit. Nem foglalkoznak semmi mással. Egyébként is a közösségi élet teljesen mást jelent, mint nálunk. Itt sokkal nyitottabban, nyíltabban élnek. Egyetlen zárható épület volt az egész településen, az önkormányzati iroda, de ott sem volt villany, nem volt áram az egész településen. Nem azért, mert áramszünet volt, hanem de facto nem volt. És hát megkérdeztem, hogy akkor hogyan működik itt egyáltalán az önkormányzatiság. Hát mondták, hogy úgy, hogyha valaki ügyet akar intézni, akkor bemegy oda az irodába, és rávernek egy pecsétet a kis papírkájára, ahova, ha tud írni, akkor leírja, ha nem, akkor tollba mondja, és akkor leírják neki, mert hogy a lakosságnak azért egyharmada nem tud írni. És utána egy futár majd hetente egyszer elviszi egy olyan helyre, ahol az ő ügyében megpróbálnak valamit intézni, és akkor utána visszahozzák, hogy sikerült, és az is le van írva, az pedig az önkormányzati irodában üldögélő emberke, az elmondja, hogy na akkor így sikerült a dolgodban előrelépni, vagy nem sikerült, azt is elmondja, de hát az nyilván kiderül magától is. Úgyhogy még enélkül is el lehet tényleg élni, hogyha nincsen áram, akkor is azért teljes életet lehet élni, és bizony egyre többen vannak, mert Malawi lakossága nagyon gyorsan növekszik, és növekedett is az elmúlt időszakokban. A Malawi tó a leghíresebb egyébként, ez az afrikai földrész 3. legnagyobb és 2. legmélyebb tava, már a leghíresebb természeti látványosságok közé tartozik Malawin belül, az élővilága pedig egyedülálló, úgyhogy bőven jönnek ide turisták, és elmentem én is egy olyan lodzsba, egy olyan kis tóparti szálláshelyre, hogy 30 méterre már lehetett látni a vízilovat lubickolni, meg a krokodilokat is. Tehát lényegében kinyitottam az ajtót, és nem veszett tőlem, ott voltak a vízilovak. Bár hozzáteszem, hogy mi az igazi közelség, arra egy nagyon jó példa, az nem Afrikában történt, hanem az Amazonasnál, hogy mondtam a helyi kísérőnek az Amazonas egyik indián településén, hogy hát én is szeretnék akkor este elmenni arra a póktúrára, amiről mesélt, hogy hát meg lehet nézni pókokat, majd szívesen segít benne. És hát mondta, hogy oké, alkonyatkor érdemes pókot nézni, mondom, oké, akkor alkonyat előtt egy órával találkozzunk. Azt mondta, hogy nem, hát alkonyatkor találkozzunk. És gondolkodtam, hogy hát akkor sötétbe fogunk menni majd az esőerdőbe, és kijöttem a szobába, és mondtam, hogy oké, akkor most merre, hogyan, hány méterre, és mondta, hogy csukjam be az ajtót, besüttem az ajtót, és a tarantula pókok ott voltak rajta az ajtón, úgyhogy nem kellett sehova se sétálgatni, de szerencsére nem másztak azért be. De visszatérve Afrikába, hát itt is voltak azért izgalmas élmények. A safari Malawiban nem olyan, mint Kenyában. Hát Kenyában azért tényleg a Masai Mara Nemzeti Parkban, vagy a Simbaisz vadrezervátumban, vagy sok más vadrezervátumban már professzionális a turistákat fogadó gépezet, jó kis terepjárók vannak, vagy legalábbis közepesek, egymást érik a terepjárók, és hát ennek a nehézsége az egyébként, hogyha vannak a tipikus turistautak, ott olyan sok a turista, hogy mondjuk az 5. terepjáró az bár nem biztos, hogy látni fogja azt az oroszlánt, amit az első terepjáró utasa még igen. Itt lényegében beszálltunk egy csónakba, itt Malaviba, és közel távol nem volt másik turista, tényleg teljesen egyedül voltunk, és láttuk, hogy az elefántcsorda ott szambázik szépen a folyó szélén, rengeteg egzotikus állatot lehetett látni, tehát elképesztő a Malavi Nemzeti Park élővilága. Valóban zavartalanul lehetett látni csodákat, és rengeteg elefántot fotóztam, kicsiket, nagyokat, és nem ilyen két-három-négy tagú elefánt, hogy Kenyában örültünk, hogy ott van 6 elefánt, jaj, de jó, hanem itt volt, nem tudom, 80-100 elefánt, kicsik, nagyok, hihetetlen látvány volt. Malaviban 3 évszakot különböztetnek meg, május és augusztus között viszonylag hűvös van, augusztustól novemberig hőség van, és aztán november közepén végén megjön az esős évszak, és egészen áprilisig tart komoly mennyiségű csapadékkal. Emiatt viszont azért nem ilyen sivatagos a rész, hanem vannak rendes fák, szavannák, tényleg viszonylag jó a vegetáció, és tényleg, ami az egészben nagyon jó, hogy még vannak turisták, de nincsenek olyan sokan, hogy zavarják a többi turistát, és lehet igazából kalandozni a turisták által kedvelt területeken is. Nagyon sok helyen, Kenyában, Észak-Afrikában pénzt kérnek az emberek azért a helyiek, hogy lefényképezhessék őket a vendégek. Itt meg ez óriási attrakció, mert örülnek annak, hogy megnézhetik saját magukat például a mobilon, után rögtön elkérik, te jó ég, hogy nézek ki, milyen vagyok, és ez már önmagában elég, hogy látják a tükörképüket, és ez furcsa, de érdekes. És valóban Afrikának ezen a részén még mindig igazi adrenalin növelő utazásokat tehetünk, olyanokat, amelyekre egyébként komolyan fel kell készülni. Amikor Afrikába megyünk, akkor Észak-Afrikába gyakorlatilag szinte semmi olyan nem kell, ami egy Szahara alatti térségbe. Egy kötelező oltás van ugye a közép-afrikai, meg a Szahara alatti igazi afrikai területekre. Nem mindenhol kötelező egyébként, de jó pár országban. De a világban egyetlen egy olyan oltás létezik, ami, hogyha nincsen meg, akkor bizonyos országokban nem léphetünk be. Ez a sárgráz elleni védőoltás. Ha sárgráz elleni védőoltásunk van, akkor lényegében oltás szempontból bárhova elmehetünk, mert az összes többi az ajánlott oltás. A sárgráz elleni védőoltás az, ami lényegi oltás. Most itt a koronavírusos oltásos szituációkról nem beszélek, mert az más lapra tartozik. Malaviban is elkérték a kis sárga könyvet, és hát mondták, hogy a sárga könyvem az nagyon friss, mert hogy nem tudom, mennyi időnek kellene eltelnie ahhoz képest, hogy kaptam az oltást, és akkor elővettem a régit, és hát látták, hogy ez nekem már csak egy emlékeztető oltás volt, mert már jóval korábban, 10 évvel ezelőtt megkaptam az előző sárgáz elleni védőoltást, és hát ott meg eleve egyet kaptak az emberek, nincs is emlékeztető oltás, úgyhogy az bőven megfelelt nekik, és mehettem be Malaviba. De úgy egyébként mondom, a sárgáz elleni védőoltást azt nézik azért itt is, meg jó pár helyen még. Ez az egy kötelező oltás van, de egyébként tífusz, tetanusz ellenit is javasolják, és nekem megvan mindegyik, hát ott is. De sok mindenféle más oltásom is van egyébként, plusz a malária ellen tablettákat szoktam szedni. Állítólag ebből túl sokat bevenni, az meg állandóan szedni, az nem biztos, hogy hasznos a májnak, de azért én mindig azt szoktam csinálni, hogy utazás előtti héten, utazáskor, meg utána még egy héttel később beveszem. Bár hozzáteszem, nagyon sok olyan ismerősöm van, aki elkapta a maláriát, és hurcolja azóta is magával, és egyébként most már azért nem halálos, hogyha tudják kezelni. De a helyeknek bizony még ez nagyon komoly dolog, és ott akár az életét is elveszítheti valaki, hogyha nem kap megfelelő kezelést. Ha amikor egyébként ott vagyunk Malaviban, és túrázunk, és elmegyünk valahova, és elindulunk egy komolyabb útra, akkor azért fel kell szerelkezni. Először is arra fel kell készülni, hogy elektromos áram nagyon sok helyen nincsen. A fővárosban, meg a nagyobb városokban, ugye Lilongwe, meg Blantyre a nagyváros, lényegében a főváros melletti nagyváros, itt úgy működik az elektromos ellátás, hogy valamikor van, valamikor nincs. Általában délután megjön az áram, és 4-től nem tudom, 6-ig van, akkor utána 6-tól megint nincs. Tehát megvannak a szakaszok, amikor egyáltalán nincsen áram, és vannak olyan időszakok, amikor meg van áram. Amikor nincs áram, akkor általában az agregátort bekapcsolják a gazdagabb házakban. De a kisebb települések közül jó pár olyan van, ahol egyáltalán nincsen áram, és olyan is, ahol félnapi járóföldre van a legközelebbi kút. Az autókat is alaposan át kell nézni, amelyekkel útnak indulunk, mert hogy itt azért nincs fél kilométernyire egy másik autószerelő műhely, hanem meg kell nézni azt, hogy minden körülmények között tovább tudjunk valahogy menni. Pótkerék, hát az alap, meg minden ilyesmi. Úgyhogy erre azért fel kell készülni. Ugyanakkor vannak már fejlettebb régiók, olyan városok is, ahol még éjszakai bárba is bemehetünk. Én is elmentem egy ilyenbe, és megdöbbentő volt. mintha a 70-es években rekedtünk volna, nagyjából olyan stílusú zenegép, üres terem, a bal oldalon lógtak a ruhák, olyan furcsa helyi italokat kínáltak, és hát a hely csak arról szólt, hogy jó sok ember együtt mulasson. Tehát a közösségi élet egy színtere volt. És hát persze itt is lehetett ételeket kapni, de ezt is úgy, hogy ott egy nénike készítgetett valamit. Egyébként a legfontosabb étel Malaviban a kukorica kása, a szima, és egyébként ez mindig van az asztalon, de idény jellegű ételek is vannak, és nagyon furcsa ételek is. Például a szöcskét is megeszik, egyébként olyan az íze, mint a ropogós csirkebőré, és állítólag tele van fehérjével és egészséges. De ami szintén meglepő volt, hogy még a kisebb kígyókat is megeszik, és hát értékelik egyébként az ízeket. Egyszer szerveztek egy malavi magyar napot, Blantyre az ugye a legnagyobb város, és annak az egyik iskolájában, és gulyást kaptak meg pogácsát a helybeliek. Hát akkora sor volt, hogy hihetetlen. Tehát mi mindig banánért álltunk gyerekkoromban sorba Sopronnál, és vártuk azt, hogy decemberben végre lehessen kapni, és fejenként azt hiszem volt, amikor 1 kilót, volt, amikor 3-at lehetett venni, óriási sor volt, hát itt meg a gulyás meg a pogácsa volt rendkívül sikeres. Egyébként egy Jakkel Anna, egy kecskeméti házi orvos volt, aki a helyszínen sütötte ezeket a pogácsákat, és a mai napig emlékszem én is az ízére, bár én csak egyet ettem, hogy maradjon inkább a helyieknek, hát nekik volt az évszázad élménye. És itt lényegében 3 követ összeraktunk háromszögben, a közepére felhelyeztük a tűzrakó helyet, alá lehetett faszenet rakni, és már készülhetett is a hamuban sült pogácsa, egyébként tényleg hamuban sült, mert elment az áram, úgyhogy nem lehetett máshogy csinálni. Nagyon nyitottak a helybeliek Malaviban, és valóban kedvesek, barátságosak. Tényleg azt érzi az ember, hogy kedvelik, szeretik, hát nyilván azért látják a potenciális pénzforrást is, mondván, hogy minden európai az gazdag, mert hogy a helyieknek idejük van, az európai embereknek meg pénzük. Jelenleg nagyjából olyan 16-20 milliós országról beszélünk, hát azért ez a furcsa bizonytalanság, mert igazi nagy népszámlálást nem is tudnak nagyon tartani. Az egészségügyi ellátás nagyon elmaradott, az oktatás szintén alapszintű, elsősorban nyugati alapítványok meg más alapítványok csinálnak itt iskolákat, és ők próbálnak meg segíteni. De azzal együtt valóban itt van még hova fejlődniük, és hát nagyon örülnek mindenféle fajta segítségnek, hogyha ilyet kapnak. Sokan egyébként egész életükben egyszer sem kapnak egyetlen gyógyszert sem, úgyhogy nem kell túlságosan erős gyógyszert felírni, hogyha valaki például itt segíteni akar a helyieknek, mert nagyon erősen és gyorsan hat szinte minden. És hát még a kórházakban is vannak helyi kórházak, de még ott sincs mindenhol gyógyszer egyébként. A száraz évszakban kevesebb a szúnyog, úgyhogy a maláriás megbetegedések száma is ebben az időszakban kisebb, de azért napi szinten lehet találkozni maláriás megbetegedésekkel. És a malária ellen sokféle módszert alkalmaznak, az egyik például, hogy az ágyuk fölé hálót szerelnek fel, nehogy éjszaka váratlanul megcsípje őket egy szúnyog. Tehát a szúnyog ellen kell leginkább védekezni. Sokan azt mondják, hogy Afrika legveszedelmesebb állata a szúnyog, mert az oroszlán az inkább megijed, hogyha mondjuk harsányan lép fel néhány ember, és együtt mozognak, de a szúnyog az csíp, és hát a szúnyog terjeszti leginkább a betegségeket. Úgyhogy az, hogy úgy alszunk, hogy végig jobbra-balra szúnyogháló van, az errefelé természetes dolog, és a turista házakban is, ami van ágy, ott végig ott van a moszkitóháló jobbra-balra, alul fölül mindenhol. Egyébként az egyik kedves ismerősömet Malaviban, jóorvostőt cecelégy megcsipett, és megijedt, hogy úristen álomkóros lesz, de aztán hát nem minden cecelégy terjeszti az álomkort. Amikor egyébként én nem Malaviban, hanem még Ugandában voltam, engem is megcsipett cecelégy, de Istennek hála, én se lettem álomkóros, de hát az is azért egy veszélyes dolog. Vannak olyan helyek, ahol külön vannak ilyen cecelégyfogók, és akkor oda belemegy a cecelégy, és akkor ott elpusztul, de azzal együtt előfordulnak nyilván ilyen dolgok. És ami pedig megdöbbentő az, hogy amikor elmennek mondjuk Európából, Nyugat-Európából, az Egyesült Államokból orvosok, vagy akár Magyarországról, vagy bárhonnan segíteni, ilyen humanitárius segítséget nyújtani, akkor tényleg jönnek oda, sereglenek oda minden honnan az ég minden tájáról, és volt olyan, hogy egy 20 éves nő elhozta 4 gyerekét, és az 1 éves gyerekét fölkötötte a hátára, a 2 éves gyereket, meg az 5 éves gyerek hátára kötötte, a 3 éves gyereket meg kézen fogta. És nincs babakocsi. Tehát errefelé nem is divat a babakocsi, meg hát nehéz is lenne babakocsival vinni bárkit, mert hogy nincsenek utak, hanem a földön, a szántóföldön, a kátyúban, a dzsungelben, hát ott nem tudnak egy babakocsit eltologatni. Úgyhogy kendőt kötnek a hátukra, és kendőre kötik a gyerekeket is, és úgy utaztatják a gyerekeket, és a nagy gyerekekre meg rákötik a kisgyerekeket. Ha pedig van podgyász még mellette, mert még nem csak a gyerekeket kell vinni, hanem mondjuk vízért mennek, akkor a vizet meg a fejükön viszik. És a fejükön viszik a különböző bevásárolt, vagy megvásárolt dolgokat is. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Meséltem már ezt a kukoricakásás ételt, de egyébként ettünk tojásokat, halat például, ugye a Malavitóból nagyon sok halat fognak, salátát is szoktak készíteni, főleg babbal. Egyébként húst ritkán esznek a helybeliek, hogyha valami komoly nagy ünnep van, akkor esetleg van hús. Hát mondhatnánk azt, hogy persze rengeteg a vad, de egyrészt a rezervátumokban nem vadászhatnak csak úgy, másrészt hát vadászni sem könnyű csak úgy, hát amikor laktak egy települést, ott nem feltétlenül tudnak rögtön valamit levadászni, tehát én értem, mert azért ez nem ilyen egyszerű, meg nem így működik. Nagyon sokan vitaminhiányosak, rengeteg gyermek születik rendellenességgel, azért ez is az igazsághoz tartozik. És valóban érdekes az, hogy az egészségügy mellett az oktatás is azért olyan, hogy az általános iskolában nem kötelező járatni a gyereket, ráadásul nincs elég tanár se az országban. Talán csak a nagyvárosokban vannak komolyabb számban tanárok, úgyhogy nagy az írni és olvasni nem tudok száma. Rendőrség. Hát az nagyon érdekes, hogy hogyan működik. Itt nem jönnek kihívásra, tehát nem úgy működik, hogy majd felhívjuk a rendőröket, hát eleve nem is tudnak mivel beszélni. A nagyvárosokban azért van mobiltelefon, lehet mobiltelefont használni, de a kis településeknél ott, mondom, áram sincsen, tehát amúgy se lehetne mivel feltölteni a mobiltelefont, hogyha lenne is mobiltelefon. De hogyha mégis rendőrségi dolog kell, akkor hát be kell menni a rendőrségre, és el kell mondani, hogy mi történt, és akkor elkezdenek intézkedni. De hát sokszor az van, hogy akkor elvárják, hogy valami baksist kapjanak, aztán utána vagy lesz valami, vagy nem. Tehát aki teheti, az saját biztonsági őrt fogad, hogyha mondjuk valaki már csinál egy vállalkozást, akkor biztonsági őröket vesz fel, és ők azok, akik így megvédik, hogyha valami dolog van, vagy utána mennek, hogyha valaki ellopott valamit, úgyhogy ezzel próbálnak meg így dolgozni. Egyébként mondom, Malawi olyan hely, hogy kevés a baleset, kevés a lopás afrikai szinten, hiába nagy a szegénység, tehát nem, nincs ezzel olyan nagy gond. A rendőrökkel pedig azt láttam, hogy hát nem szigorúak nyilván, a szokásos kis afrikai lazaság azt jellemzi őket, de úgy általában akár kedvesek is tudnak lenni az emberekkel. Malawinak van egy olyan jelmondata, hogy Malawi Afrika meleg szíve, ugye ez a turisztikai jelmondata Malawinak, és hát van benne valami egyébként. Rengeteg állatot lehet Malawiban, a nemzeti parkokban megcsodálni, van egy híres nagy nemzeti parkja, de vannak kisebbek is, és még látni azért errefelé törzsi felszerelésben is embereket, úgyhogy bőven van látnivaló érdekesség, és bár a kiutazás kissé hosszadalmas, de ha már ott vagyunk, akkor érezzük ennek az országnak a különleges hangulatát.
Afrika talán az utolsó olyan kontinens, ahol még igazán lehet utazni a szó klasszikus értelmében, amikor eljuthatunk olyan helyekre, ahol valóban úttalan utakon járunk, és a helybeliek még meglepődve fogadnak minket. Mint meséltem már a műsor első felében, előfordult olyan is, hogy hihetetlennek tartották azt, hogy végre látják önmagukat, mert hogy korábban csak maximum a fodrozódó víz ben láthatták a tükörképüket, mert hogy tükör nem volt a településen, és mivel hogy csapadék sem esett már jó régóta, jó páran voltak a kisebbek közül olyanok, akik még önmagukat nem látták kívülről, és meglepődve látták, hogy hogy is néznek ki, a mobiltelefont imádták. Afrikában egyébként vannak olyan helyek, ahol, hogyha valakit lefotózzunk, akkor nagyon-nagyon ideges lesz, és legfeljebb nagyon komoly pénzösszegért cserébe enyhül meg egy kicsit, mert hogy egy picit úgy érzi, mintha a lelkét vennénk el, de itt Malawiban ilyesmit nem tapasztaltam, sőt, nagyon örültek annak, hogy fotóztunk, és megnézhették saját magukat például a Malawi-mozambiki határ környékén egy kis településen. Persze a nagyvárosokban azért más a hangulat, ott már azért vannak komolyabb utak, de még ott is rendszerint áramszünet van a nap bizonyos időszakában jó párszor, úgyhogy korántsem olyan a hangulat, mint amikor egy modern európai városban vagyunk. Itt még azért valóban adrenalin növelő utazásokat tehetünk, olyanokat, amelyekre komolyan fel kell készülni, és vinni kell magunkkal a palackozott vizet, üzemanyagot, meg sok minden mást, hogyha biztonságban vissza is akarunk térni a kiindulási pontunkra. Üzletek, boltok vannak, azért zöldségeket, gyümölcsöket sok helyen árusítanak, sütnek, főznek az utcán, és a legtöbben ilyen földszintes kis összetákolt házakban laknak. Ha valakinek emeletes háza van, akkor az már igencsak gazdagnak minősül. Érdekes egyébként az, hogy nagy a szegénység, mégis alig van lopás. Rossz körülmények között élnek az emberek európai szinthez képest, de mégis boldogak. Tehát amikor beszélgettem itt nagyon-nagyon sok emberrel, ezt megtettem Malaviban, akkor majdnem mindenki vidám volt, örült annak, hogy te jó ég, akkor megint jutott egy kis banán, vagy bármi más az asztalra. Milyen érdekes, hogy most találkozott idegenekkel, és én nem is találkozott soha fehér emberrel, és akkor jaj, de jó, boldog, emiatt jól érzi magát. Idejük bőven van, hiszen az afrikai embernek ideje van, míg az európainak pénze, ilyen klasszikus mondás ez, de az kétségtelen, hogy mindig nevetnek, mosolyognak, jókedvűek, és valóban nagyon-nagyon-nagyon komoly a boldogságtudatuk. Tehát azt hiszem, hogy ha lenne olyan vizsgálat, hogy Magyarországon miként látják az emberek az élet kilátásaikat, és Afrikában miként, akkor ott valószínűleg pozitívabbak, mert hát jól fogom érezni magam az életem során, mondja azt, hiszen már megint volt mit ennem a héten, és hát nálunk meg ugye a legkisebb dolog is már olyan probléma, hogy te jó ég, és még a világ végén is elkeseredünk, meg a környezeten, meg minden máson. Hát Afrikában ilyen nincsen egyébként. A halálon is sokkal könnyebben túllépnek. Tehát, hogyha valaki meghal, akkor persze szomorúak, de jóval kisebb ideig, mint nálunk, nem rázza meg őket annyira, természetesebbnek tartják, és kevésbé nyugtalanok az emberek, kevésbé fegyelmezettek is, egyedül utána a katonáknál ez kivétel, de a rendőrök azért szintén lazábbak, és hát általában minden olyan, hogy jól van az úgy, történjen, nem baj, bármi történik, időnk van, majd lesz más is, és hát emiatt aztán nem is izgulnak túlságosan. Sokan még mindig népviseletben, törzsi ruhában járnak, ilyeneket lehet látni főleg a vidéki településeken, rengeteg állattal találkozhatunk a rezervátumokban, vigyáznak a turistákra, nincs belőlük túlságosan sok, de talán éppen ezért izgalmas az egész. Malawi fővárosa Lilongwe, de mellette ott van Blantyre, ami igazából a legnagyobb város, egy hatalmas iparváros. Persze azért az ipar esetében ne arra gondoljanak, hogy egymást érik az autógyárak, mint mondjuk nálunk vagy Szlovákiában, hanem azt, hogy vannak azért már iparszerű létesítmények, kitermelnek már ásványkincseket, vannak könnyűipari üzemek, sörgyár is, a dánok itt hoztak létre sörgyárat is. De a helyiek azért a legtöbb helyen összetákolt, ilyen bódészerű, földszintes házakban élnek, és olyvá tűnik, mintha valami konténerhajóról a tengertől ide hozták volna ezeket. Hát itt ugye azért ez komolyabb út, hiszen itt csak a Malawitó van, Malawiban, de azzal együtt sokan mégis elmennek Afrika tengerparti területeire, és hoznak mondjuk tengervizet. Ez például nagyon érdekes, hogy a Marmonkannába napokon át, heteken át elmennek, és akkor hoznak vizet, mert hogy gyógyhatást tulajdonítanak neki. Ritka a kétszintes ház, de azért láthatunk ilyet pár helyen. Más a képe Blantyre-nek, meg ugye Lilongwe egy részének is, tehát itt vannak azért nagyobb épületek, és van elit negyed is, persze azért ne a Beverly Hills képzeljék el, és hát itt ugyanúgy van áramszünet, csak hogy itt azért van aggregátor majdnem mindegyik házba, tehát amikor éppen központilag elmegy az áram, akkor szépen bekapcsolják a benzinüzemű kis áramfejlesztőt, és akkor megint működik minden. Úgyhogy viszonylag szép házakban élnek a vagyonosabb emberek. Voltunk egy Mercedes kereskedésben is, hát ez nekem nagyon tetszett, és tény és való, hogy ilyen is létezett, és hát ilyen szöges drót kerítés, meg minden más persze volt, de mondták, hogy hát Malawiban már van annyi gazdag ember, hogy egy Mercedes kereskedés azért egész jól megél. Érdekes itt közlekedni, bár vezettem autót, és gond nélkül át tudok állni a jobbkormányos baloldali közlekedésre. Egyébként szerintem egy picit ez könnyebb is. Már olyan téren, hogy mégiscsak jobb kézzel tartjuk a kormányt, és bal kézzel pedig a sebességet váltjuk. Tehát ez valójában természetesebb egy picit. Egyébként az egész világon először a baloldali közlekedés működött, tehát az autókban pedig középen volt a kormány. Aztán a második világháborúban a németek kezdték el bevezetni a jobboldali közlekedést, baloldali kormányt, és nagyon sokan áttértek erre, így Magyarország is. Tehát a két világháború között még nálunk is a másik oldalon közlekedtek az autók, tehát annyira nem régi ezért, és az volt az ősi. Úgyhogy nem kellett megijedni egyáltalán. És hát az biztos, hogy ha valaki pedig közlekedik, akkor a dudát kell sokat nyomni. A helyek úgy mennek, ahogy nagyjából elbírjuk képzelni azt, hogy miként működhet egy ilyen kaotikus, valamilyen rendezőelv szerint működő, de általunk ismeretlen rendezőelv szerint működő közlekedés. Néha jobbról-balról átmennek, akkor valamilyen állat átszalad előttünk, autó jobbról elindul, elmegy balra, mindenhol meg lehet fordulni, mindenhol le lehet parkolni, jönnek a biciklisek, jönnek a motorok, és hát az a szabály, hogy aki előbb ott van a kereszteződésbe, az átmegy, de nincsen nagy átlagsebesség, nem mennek túlságosan gyorsan, emiatt olyan látványos nagy balesetek sincsenek, hiszen eleve az utak jelentős része az olyan rossz állapotú, hogy alig lehet rajta döszögni. Következésképpen, ha nagyon gyorsan megyünk, akkor vagy defektet kapunk, vagy kiesik a kerék, úgyhogy emiatt aztán hiába van káosz, azért olyan nagyon nagy baleseteket nem láttam, több balesetet láttam például Törökországban vagy Észak-Afrikában. Malaviban még mindig működik egyébként a cserekereskedelem, hogy ha valaki termeszt valamit, akkor elviszi és becseréli valamilyen állatra, de iparcikkeket is cserélnek, tehát még mindig a cserebere az jól működik. Van meghatározott értéke szinte minden olyan tárgynak, amire a hétköznapi életben szükség van, és ez a meghatározott érték általában valamilyen élelmiszerben, vagy akár állatban is kifejezhető. Sokan azt gondolják, hogy ha elmegyünk Afrikába, na hát ott aztán melegünk van. Bármilyen meglepő, én afrikai országai közül nagyon sokban jártam, összesen 178 országban jártam, Afrikában még vannak azért olyan helyek, ahol nem, meg hát van egy-kettő ilyen szigetország, ugye 193 ENSZ tagállam van, tehát még van hova fejlődnöm, de azért Afrikában is nagyon-nagyon sok országban voltam, a Szahara alatti térségből is, és azt tapasztaltam, hogy kellemes nagyon az idő. Tehát nincs az a füllet, rekkenő hőség. Ha valaki valamikor Dubajba elmegy, mondjuk a nyári időszakban, június és augusztus vége között, akkor ha kimegy a légkondicionált lakásból, vagy apartmanból, vagy szállodából, akkor úgy érzi, hogy szinte vége van, és pillanatokon belül a nyakáról egészen a lába végéig csurog az izzadság, és bemenekül valami taxiba, vagy bárhová. Én például a Pálma-szigeten megpróbáltam kimenni az egyik légkondicionált épületből, és elmenni a magas vasútig, nem sikerült, mert úgy éreztem, hogy végem van nyáron, hát a 40 fok fölötti lehetett a hőmérséklet, bár tudom, hogy hivatalosan sose megy 40 fok fölé a hőmérséklet Dubajban, mert akkor már a vendégmunkásoknak se lenne kötelező dolgozni, de attól függetlenül azért irgalmatlanul meleg volt, és hát lényegében azonnal taxit hívtam, és akkor a légkondicionált helyről be lehet ülni a légkondicionált taxiba, onnan bemehetünk aztán a légkondicionált plázába. A buszmegállók is légkondicionáltak egyébként, de hát el kell vergődni valahogy a buszmegállóig, és az önmagában egy nyári időszakban nagyon kemény. Hát ilyet Afrikában nem tapasztaltam, és olyat sem tapasztaltam, mint mondjuk a Dominikai Köztársaságban szintén nyáron, hogy valóban elképesztő a hőség. Úgyhogy megtanultam azt, hogy a közel-keleti területeken, itt Dubaj környékén, Szaúd-Arábia térségében ott van igazán rekkenő nagy hőség és óriási forróság. Bizonyos sivatagi területeken nappal, részaka meg ott hideg van, nagyon-nagyon le tud hullni a sivatagban a levegő, és mellette még a térítők környékén, például egyes szigeteken ott van meleg. Afrika jelentős részen a Szahara alatt rendkívül kellemes a klíma. Hát nem véletlen az, hogy nagy dzsungelek alakultak ki, meg komoly növényzet van, és hát még a száraz időszakban is azért van valamelyes csapadék, és nincsen az a brutális füllesztő hőség Malaviban sem. Úgyhogy kellemes a hőmérséket, egyáltalán nem kell emiatt aggódni. Olyan 26-27 Celsius fok, ha nagyon meleg van, akkor fölmegy 30-32-re, amikor leesik a hőmérő higanyszála esténként, akkor meg mondjuk 22 fok, tehát ha nagyon hideg van, akkor felveszünk egy pulóver testet, de nem is nagyon muszáj, úgyhogy lényegében egy rövid ujjúban el vagyunk egész nap, és olyan brutális ingadozások sincsenek, függetlenül attól, hogy most száraz évszak van, vagy esős évszak van. Hát ha esős évszak van, akkor nyilván esik az eső, de az is ilyen kellemesen langyos. Úgyhogy abszolút mértékig nincs gond ezzel. A klíma az nagyszerű, és amellett, hogy nagyszerű a klíma, amellett tényleg sok minden megterem, láthatjuk, hogy jobbra-balra banánültetvények vannak, meg mindenféle mást is lehet termeszteni, úgyhogy bőven van lehetőség arra, hogy jó mezőgazdaságot csináljanak. Hát nem csinálnak jó mezőgazdaságot, mert a különböző használt technológiák azért még mindig elavultak, noha már azért sokat fejlődtek az utóbbi időben, és hát az ipar sem olyan erős, pedig ásványkincsekből szintén bőven van. Úgyhogy az adottságok megvannak, de igazából a logisztika sokkal kevésbé. Az élelmiszerek egyébként a magyar árakhoz képest olyan 30-40%-kal olcsóbbak, és viszonylag könnyen juthatunk ezekhez, hiszen az utcéli árusoknál bármikor vehetünk szinte mindent. Nagyon sok mindent megpróbálnak eladni, termesztik a kis földszintes összetákolt bódé mögött a kiskertben, és akkor azt rögtön értékesítik is, úgyhogy annyira azért nem bonyolult a rendszer. Nagyon finomak a gyümölcsök egyébként. Az üzemanyag az nem olcsó, az nagyjából ugyanannyi, mint Magyarországon. Egy picit talán most olcsóbb, de ahhoz, hogy valaki elmenjen A pontból B-be, ahhoz a legegyszerűbb módszert választják általában Malaviban, mennek, gyalogolnak, iszonyatosan sokat gyalogolnak, sőt, sokszor futnak is. Beszéltem egy emberrel, és mondta, hogy hát, hogyha el akar menni a szomszéd településre, az 14 kilométer, akkor fut egy jót, és akkor utána meg hazafut. És hát annál jobb, mint egy jó futás oda-vissza, hát nincs is, úgyhogy amúgy is ott vannak rokonai, gyakort el is fut. Úgyhogy ha valahova szeretnének elmenni, és az mondjuk 150 kilométernél kevesebb, akkor azt egyszerűen megoldják futással, vagy sétával, ahogy bírják meg, hát attól függ, hogy nyilván mennyi idős valaki, de itt biztos nem lenne olyan, mint nálunk a dugóban, hogy Budapesten, úristen, hogy megyünk be a belvárosba, hát hogyan? Hát elindulunk, aztán befutunk a munkahelyünkre, hát ez csak 10 kilométer, aztán utána meg hazafutunk a munkahelyünkről, és hát nem is kérdés, hogy ennél egyszerűbb, meg olcsóbb, meg jobb nincs is. És hát általában látjuk azt, hogy vízért is néha 10 kilométert kell gyalogolni. A kutaknál nagy sorok vannak, oda viszik a marmonkannákat, abba pedig a vizet, és azt a fejükön egyensúlyozva a cipelik sokszor. Tehát nem így a kezükben, hanem nagyon sok mindent tudnak a fejükön vinni, főleg a helyi asszonyok, de a gyerekek is már viszik a fejükön a dolgokat. Ez is elég látványos és jellegzetes. Sokan vannak olyanok, akik mindössze 10 000 forintnyi összegből élnek havonta. Tehát az biztos, hogy ha itt van valakinek 10 000 forintnyi összege, azért éhen már nem hal, de azért kétségtelen, hogy éheznek sokan, és alaposan meg kell válogatni, hogy mit esznek, hogy esznek, mikor esznek, és ha a hús jut az asztalra, az pedig óriási öröm. De ez a havi 10 000 forint persze nem általános, hiszen azért Blantyre-ben előfordulhatnak jóval magasabb összegű keresetek is, de forintban olyan 150-180 000-et is megkeresnek itt már, hiszen azért van itt is középosztály, van itt is felső osztály, de óriási a szakadék, tehát rengetegen nagyon-nagyon-nagyon szegények, és aztán van egy szűk gazdag réteg, de olyan erős középosztály, az nincsen egyelőre még Malaviban, bár hozzáteszem, javultak a körülmények ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt mi volt. A legtöbben keresztények, de sok a muszlim is, ők ketten vannak, ez a két vallás a legtöbb a populációban, de a törzsi vallások még igencsak jelentősek. Tehát sokan ugye keresztények és muszlimok, de azért még a törzsi istenekben is hisznek valamelyest, úgyhogy ezek a törzsi kultuszok azért fennmaradtak jó pár helyen, főleg a fővárostól távolabbi területeken még nagyon gyakoriak a különböző törzsi vallások. Érdekes egyébként, hogy ha a turistával találkoznak, mint említettem, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az árusok nem agresszívek, tehát nem próbálták rátukmálni a vásárlókra a termékeket. A piacra mindenképpen érdemes elmenni a fővárosban, vagy a mellette lévő nagyiparvárosban, és ott is nyugodtan nézelődhettem, ha nem akartam venni, akkor nem vettem. De az volt az egészben a jó, hogy ugyan látványosságnak számított a jelenlét, ugye mégiscsak fotózni is akartak így, hogy akkor fotózzuk le már a saját mobiltelefonunkkal őket, és akkor jaj, de jó, tehát még ilyen is volt, hogy ilyen látványosságok is voltunk. Hát neki nem volt mobilja, úgyhogy igazából ez egy kicsit öncélú volt, de legalább valami történt. De azzal együtt nem volt olyan, hogy mondjuk kövessen a szőnyegárus órákon keresztül, mint Marokkóban, tehát ilyen nagyon durva dolgok azért nem voltak. Afrikai mértékben nem mondható nagynak az ország, viszont rendkívül változatos a táj. Vannak hegyes, völgyes részek, több ezer méter magas hegy is van, és a legtöbbször zöldelő növényzettel találkozunk, bár a mozambiki határ felé azért sokat mentünk úgy, hogy ilyen vöröses, kopáras, homokos föld volt, és általában ez a vöröses, barnás homok azért sok mindenre jellemző, tehát ahol nem buja a növényzet, ahol nem nemzeti park van, ahol nem valami folyóparti kis terület, mert vannak ilyenek is, vagy éppen a Malavito, ott azt látjuk, hogy vöröses, barnás a homok, és cserjék nőnek ki, meg azért fák is nőnek ki a földből, tehát ilyen tipikusan afrikai a táj, és az ország jelentős részét meg a Malavito elfoglalja, ami egyébként rengeteg turistát vonz a környékre, és tényleg ide sokan érkeznek. Hát persze a rengeteg viszonylagos, hogyha valaki volt már Velencében a csúcsidőszakban, akkor azt tudja, hogy mi a rengeteg turista. Hát ahhoz képest rengeteg turista az, hogy már van mondjuk egy busznyi turista néha, de amikor mi ott voltunk a Nemzeti Parkban, akkor csak mi voltunk mondjuk úgy hatan talán, vagy ötten két autóval. Vannak már éttermek a fővárosban és Blantyre-ben is, kávézók, a nemzetközi konyha is megízlelhető, az éjszakai élet is azért működik, bár mint te meséltem már a műsor első felében, azért az nagyjából a 70-es évek idejét idézi, a magyar 70-es évekét, és hát nagyjából az itt most a jelen. Szép, nyugodt tempóban zajlik minden, egyáltalán nem az a rohanós dolog, mindenre van idő, és nyugodtan sétálgatnak az emberek, ha kell, akkor futnak, de csak azért, hogy gyorsabban odaérjenek valahova, egyébként mindegy, hogy mikor érnek oda, csak mégiscsak jó dolog futni. Néha meg sétálgatnak, az autógumi javító műhelyek, azok ott sorakoznak az út szélén jobbra-balra, és a gumijavító műhelyek ugyanúgy, a biciklijavító műhelyek ugyanúgy. Nem csak gépkocsi forgalom van, hanem tömegközlekedés is, ez pedig a minibuszokat jelenti. A minibuszokat le kell inteni, és egy nagyjából előre tudható összegért elviszi az utast a céljához. Viszonylag egyszerű, de a mikrobuszba annyian szállhatnak be, ahányan beférnek. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk 9 személyes mikrobusz, hanem annyi személyes a mikrobusz, ahányan el akarnak utazni, és ahányan beférnek. A befér az pedig a fizikai korlátot jelenti, tehát nem 9 főt, hanem egy 9 személyes mikrobuszban mondjuk beférnek 20-an. Nagyjából, hogyha nagyon muszáj, akkor 21-en, ha a tetörés fölülnek, akkor 26-an, ha valaki kapaszkodik még a szélvédőbe, akkor 27-en. Szóval a lényeg az, hogy itt ténylegében mindenki megpróbál elutazni, hogyha olyan időszak van, amikor éppen haza akarnak menni, mert valami ünnepre készülődnek, akkor a mikrobuszokon mindenhol utaznak, ahogy csak bírnak, bárhogyan. Tehát tényleg nagyon érdekesek ezek a képek. És hát, ha pedig mennek valahova, akkor nagyon sokszor csomagot is visznek magukkal, a hátukon, a kezükben, hát a mikrobuszban a fejükön ugye nem tudják vinni, mert leesik, úgyhogy felteszik a csomagtartóra, telepakolják, és mellette pedig bezsúfolódnak a kis buszokba. Ez azért elég fura dolog, hogy itt igazából ilyen szabály nincsen, vagy ha van is, akkor senki nem tartja be, és senkit nem is érdekel. A piacok mindenhol érdekesek, Blantyre-ben talán a legjobbak, ahol rengeteg a táskaárus, meg a ruhaárus, azért itt is a kínai megtalálható. Tehát érdekes az, hogy itt aztán nagyon szegények az emberek, olcsón lehet mindent előállítani, alapanyag is van, de azért Kínából hozzák a ruhákat, szóval úgy tűnik, hogy ez mindent visz. De hozzáteszem, voltam az Amazonas dzsungelében egy indián törzsnél, és ott is ilyen kínai feliratos ruhák voltak, tehát hihetetlen tényleg ez a globalizáció. Azzal együtt azért vannak mindenféle más ruhák is, meg vannak helyi népviseletek is. Lehet venni kimért sütőolajat, aztán szárított halat. A szárított halat azt nagyon sok felé árusítják. Zöldségeket, gyümölcsöt, a fűszerárusok még jellegzetesek. És hogyha jönnek a turisták néhányan, akkor hamar észreveszik őket, és szaladnak a gyerekek, hogy cipeljék a csomagokat, vagy ajánljanak valamit, de hogyha azt mondjuk, hogy nem kell, akkor azért nem annyira erőszakosak, mint mondjuk más afrikai országban. És mondom, a kereskedők is teljesen civilizáltak, hát nyilván azért rá akarják beszélni a vendégeket, hogy vegyenek valamit, de hamar tudomásul veszik, hogyha az ember nem akar tőlük semmit sem vásárolni, tehát az a nagyon durva erőszakosság, ami néhány afrikai országot, főleg észak-afrikait jellemez, azért itt nincsen. Alkudozni lehet, sőt kell is, hiszen a fehér embernek van pénze, ezért nyilván többet tud fizetni, néhányan többet mondanak, mint a helybeli, amennyit adna érte. Hát nem azt mondom, hogy annyira le kell alkudni, de azért alkudni mindenképpen érdemes. Sokat lehet kirándulni Malaviban, tehát hogyha valaki ide érkezik, akkor egy két hetet gond nélkül el tud tölteni turistaként, úgyhogy kényelmesen és jól érzi magát. Nyilván azért azt tudni kell, hogyha kirándulunk, és tényleg belevetjük magunkat a vadonba, akkor elmehetünk lodzsokba, ahol azért van vezetékes víz kézmosásra, meg esetleg fürdésre, és jó fürdőszoba is lehet, hogy van, de hogyha tényleg mindent fel akarunk fedezni, akkor azért a legtöbb helyen nincsenek normális mosdók, ha víz van, akkor maximum ásványvízzel tudunk mosdani, az is benne van a pakliban. Azt is mindenképpen érdemes tudni, hogy néha órákat rostokolhatunk, mert mondjuk ha esős időszakban mondjuk elkezd indulni az egyik patak folyóvá duzzal, akkor itt nincsenek hidak, hanem egyszerűen átmegy a víz így az úton, és akkor valahogy át kell menni nekünk meg a vizen, és nem mindig sikerül az, és akkor egyszerűen akkor átmegyünk gyalogot, hagyjuk az autót, és akkor valami lesz majd. Tehát vannak azért izgalmas dolgok, az biztos. Ezzel együtt kell élni, tehát hogyha kalandozunk, akkor valóban itt még lehet utazni és élvezni az egészet. De megtehetjük azt is, hogy egész egyszerűen klasszikus turistaként valami lodzsot kinézünk, ott egy jobb szálláshelyet, és akkor hajrá! Akár a Malavitó környékén nézzük meg az izgalmas vízi világot, akár a Livonde Nemzeti Parkban a vízilovakat, a krokodilokat, akár madarakat figyelünk az Elefántmocsárnál, vagy a Nyika Nemzeti Parknál az antilopokat, a zebrákat nézzük meg. Malaviban biztos, hogy úgy érezzük, hogy igazán utazunk, és igazi, hamisítatlan afrikai élmények várnak ránk. Hölgyeim és uraim, búcsúzik Önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!